Amennyiben valakit érdekel a full text, akkor és fotózni tud, akkor elvileg ezen a fotón keresztül el fogja tudni érni. Többször fölhívták már a figyelmemet, hogy ne adjuk az URL-t meg, mert ezt úgyse lehet leírni, meg el lehet rontani. Próbálkozzunk ezzel, tehát itt lehet elérni a full textet. A full text arról szól, hogy sok-sok-sok esettanulmányból néhányat kiválasztva a Copilottal milyen vitákat lehetett folytatni, és hogy egy konkrétumban azért elhelyezzük magunkat, mondjuk ha az ügyészség leírja, hogy egy beadványban a beadványt megfogalmazója semmi konkrétumot nem közölt, akkor erre az ember elmondja a Copilotnak a sérelmeit, hogy de hát megadtam, hogy milyen ügyszámhoz kötődik, megadtam, hogy a gyanú önmagában az, hogy a hatósági szereplők nem csinálnak semmit, vagy dilettánsok, vagy korruptak. Ezek után nem tudni, hogy ki a gyanúsítotti kör, az több, mint nevetséges. A Copilot elmagyarázza, visszaküldjük az ügyészségnek, torkukon akad, és nagyjából itt áll a jelenlegi folyamat, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, csak adjunk hangulatot ennek a mai napnak, mert innentől azért másról is lesz szó, mint a mondjuk úgy, hogy hangulatkeltésről, ami nem célja tényleg ennek az előadásnak, a full textnek lesz hangulata. Tartalomjegyzék. A tartalomjegyzék, nem tudom, hogy hol látom kevésbé, a tartalomjegyzék ugye tehát a precedens alapúságról és a kontinentális jogról szól majd mindjárt, hogy egy-két definíciót azért mondjunk, bár nem vagyok definíció párti, a szómágiát, az emberi nyelvet alkalmatlannak tartom alapvetően nagyon sok mindenre, mégis ebben a keretben kell megálmodnunk a jövőnket, úgyhogy mese nincs, ezzel is foglalkozni kell. Van egy kulcsszó, a hasonlóság elemzés, ami tulajdonképpen a robotbíró matematikája lesz, hát egy kicsit matekozni is fogunk, de tényleg egy-két perc erejéig. Utána vitatkozom magammal, hogy ígértem skizofrén módon, próbálok valami következtetésre és jövőképre jutni, és akkor ezzel jussunk el oda, hogy ha már mesterséges intelligenciákról beszélünk, akkor ugye meg lett kérdezve a mesterséges intelligencia, hogy mondjon már valamit erről a két fogalomról, és itt önmagamat is revidiálom, mert ha a mesterséges intelligencia szócskát mondjuk, akkor 10-ből 9-en manapság a nagy nyelvi modelleket értik alatta, majd mindjárt átlépünk arra a sínre, ahol én definitíven nem ezt értem alatta általában, de most én is ezt kell, hogy értsem alatta. Tehát akkor mit látunk, mi van aláhúzva? Alá van húzva az, hogy a kontinentális, tehát itt az Európában, Magyarországon alkalmazott világ, az ugye jogszabályokat fogalmaztat meg a jogalkotóval, és ezeket valakik értelmezik, hát ugye ők a jogászok, és a jogszabályok megfogalmazása, mint mondtam, a nyelvre vonatkozó kritikámat, hát több, mint ködös, hiába vannak jogszabályok arra, hogy hogy kell jó jogszabályt írni, ez az egy biztos nincs betartva, ezt nagyjából remélem a kedves érintettek is le tudják bólintani, szomorú, hogy le kell, hogy bólintsák. És az értelmezés az pedig oly mértékig önkényes, hogy abban matematikát keresni gyakorlatilag mission impossible, tehát lehetetlen. Ezért tehát azt kell mondani, hogy ez a folyamat, ami itt Magyarországon naponta megélhető, ez támogathatatlan ebben a formájában, tehát mindenképpen valami változás kell. Ezzel szemben a precedens alapúban a hasonló szócska van csak aláhúzva, mint kiemelt fogalom, az azt jelenti, hogy ha nekem vannak eseteim, inkluzíve hogy a tényállás és a hozzátartozó ítélet, hogy most nagyon leegyszerűsítsük a struktúrát, akkor ez egy mátrixba betölthető, hiszen amit össze akarok hasonlítani egymással, mondjuk betöréses lopás, vagy bármi egyéb, annak azért olyan végtelen sok tényállási eleme nem szokás, hogy legyen, de ha van is, legfeljebb az egyiknél volt tanú, a másiknál meg nulla a tanúk száma, tehát hogy így is le lehet írni, hogyha direktben nem kapcsolódna hozzá. Egy a lényeg, a mátrix nézete létezik a valóságnak. Ez egyszerre a tényeket is, és egyszer a bírói munkát is jól tudja kezelni, sőt, hát hogyha felosztjuk, akkor még az ügyvédnek, az ügyésznek, attól, hogy milyen típusú jogi problémáról van szó, tehát az egyéb jogi szereplőknek a munkáját, a tanúkét is külön lehet nézni, akár még a hamis tanúzás része is összehámozható ebből. A dolog lényege, tehát, hogy van egy matematikai struktúra, ez fontos. Innentől, hát akkor nézzük, hogy milyen vélelmeket szeretnék itt úgymond elhinteni, hát 20 percben ugye nem lesz idő ezt semmiképpen bizonyítani. A kontinentális jogszabály alapú szómágia önkényes, halucinogén, súlyosbítva tények részlegességének megengedésével. Mit jelent ez? Nem tudom idézni szó szerint, mert amikor meghallom is hidegráz, a bírónak joga van a rendelkezésére álló tényanyagból azt kiemelni és azt feldolgozni, amit jónak lát, és ezt úgy értelmezni, hogy úgy értelmezni is joga van, ahogy akarja. Ez az önkény, ez a nonsens. Az, hogy van jogegységi folyamat később, az azokat a pereket, ahol már el lett rontva, az visszamenőleg nagyon ritkán befolyásolja, jobb esetben hát valamilyen úton, módon, hogyha valaki olyan új bizonyítékokat tud benyújtani, akkor majd per újra felvételt, az akár még lehet még ott maszatolni, de hát a Móri bankrablás esetét, aki visszanézi az internetről, látja, hogy így nagyon mellé lehet nyúlni, és az már pedig egy eléggé kiemelt ügy volt, hogy ennyire mellé lehessen nyúlni. Oké, első állítás tehát, vagy vélelem. A precedens alapúság esetében a hasonlóság olyan matematikai jelenség, amely kevésbé önkényes, kevésbé halucinogén, mint az emberi intuíció. Ugye az emberi intuíció, azaz a bírónak a szabad keze, az gyakorlatilag bármire képes, ellenőrizhetetlen, a belső minőségbiztosítási folyamatokról gyakorlatilag csak azt lehet mondani, hogy nincs, illetve mondom kutatási jelleggel a korábban a legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb bíróság is után most meg a kúria tehetne ilyeneket, hát teszi is valamilyen szinten, de ez nem az a megközelítés, amit a precedens alapú jogban az adatvagyon alapú hasonlósági terek képzése jelent. Akkor is, ha tanult logikát a bíró, akkor is, ha nem tanult, kényszerűen józan ésszel ezzel tud valamit kezdeni. A kontinentális jogegységi határozatok tehát a hasonlóság irányába tesznek lépéseket, de megkésettek, és ez a megkésettség ez azt jelenti, hogy konkrét ügyekben a valóságot teljesen ignoráló ügyértelmezések alakulhatnak ki. Már egy racionális bírói ítélet alapjaiban javít, tehát egyetlen egy racionálisan megítélt helyzet javít a precedens alapú jog keretében a hasonlósági erőtereken. Mit értünk ez alatt? Egy értelmes ember, egy értelmes módon, nem tudom már mi volt az amerikai cégnek, a neve biztosítási cégnek, ahol egy bíró gyakorlatilag tolba mondta a két ifjú titán ügyvédnek, hogy hogyan kell sarokba szorítani azt a biztosítási csalásokkal operáló, egész amerikai kontinensre kiterjedően operáló folyamatot, és akkor az a bíró jó indulat, ha bekerül a precedens alapon az adatbázisba, akkor a többiek számára már iránymutató, nem lehet többet nem foglalkozni vele. Itt Magyarországon bárki bármit jól csinál, kuka, kész, adakta. Benn van az íróasztalban, szekrényben, el van ásva, nincs tovább, lényegtelen, hogy volt vagy nem volt. Tehát igen, még minden szabályalapú ítélet ott és akkor maga az önkény tombolása, jó és rossz értelemben, tehát ott semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz, mondom, utólag kutatás jelleggel valamit esetleg megpróbálhatnak csinálni. Ez az, amiért érdemes arról beszélni, hogy ezek a csúnya szavak, amik ide föl vannak írva, nagyjából mit jelentenek. Mit jelentenek? Hát kezdjük. Az objektum-attribútum mátrix az egy egyszerű elnevezés, egy táblázat, hogyha nagyon le akarjuk a misztikumot húzni róla. Objektumok az esetek, attribútumok mindaz, amit tudunk róluk, a mátrix az, hogy ebből sok van. Tehát nagyjából ennyi a struktúra képzés. Aztán lehet-e minden másként egyforma? Ez egy olyan kérdés, ami alapjaiban határozza meg, és nem a nagy nyelvi modellek logikája alapján azt, hogy én hogyan tudok esetekről, jelen esetben mondjuk elítélendő emberekről beszélni, az, amit csinált XY, meg ZQ, meg az összes többi, egymással összehasonlítva, még egyszer a kontinentális jogot már régen elfelejtettük, mintha a Zsák utcából kiforoltunk volna az evolúció során, még nem, de előbb-utóbb majd csak. Ha tehát én elkezdem összehasonlítani a történéseket egymással, akkor fel kell tennem matematikailag a kérdést, hogy lehet-e mindenki másként egyformán ártatlan és vagy bűnös lényegtelen. Ha mindenki másként egyforma, akkor nem kell elítélni senkit, vagy mindenkit, de ugye ez nem működik, mert akkor a társadalom az nem létezik, a denacificírunk, hogy van ez magyarul, tehát a nácitlanítás ugye a II. Világháború után tipikusan olyan jelenség volt, hogy azért üssünk bele a lecsóba rendesen, ahol tömegek nem kerültek semmilyen módon számonkérésre, de a német társadalom intakt módon valahogy felszippantotta ezt az erőteret, kellettek a szakemberek. Tehát valamit valamiért alapon ment a játék a 45-től 49-ig minimum. Mit jelent az antidiszkriminatív optimalizálás? Hát azt a matematikai apparátust, ami lehetővé teszi, hogy én N darab esethez hozzárendeljek egy konstanst, mindegyiknek adok 1 millió jóságpontot, és a részletekből megpróbálom levezetni. Ez lehet additív, az azt jelenti, hogy minden részlet ráadódik a másikra, meg lehet multiplikatív, hogy ez mit jelent, ezt a mezőgazdaság írja le jól. Ha én nem öntözöm a kukoricaföldemet, és az eső se nagyon esik, akkor mindegy, hogy mennyit szántottam, betettem, ápoltam, ott nem fog nőni semmi, mert nincs víz, nullaszor bármi, az nulla marad. Ez két külön matematikai világ, az additív az megengedőbb, a multiplikatív az fekete-fehér, hogyha arról van szó. Ez a matematika tehát létezik, ennek alapján tehát a robotbíró matematikája létezik, és például ez, ahol legjobban használható volt, ez a hallgatóknak, az egyetemistáknak, a diákjainknak az értékelése. Lehet-e minden diák másként egyforma? Nincs olyan, hogy nekem mi tanárként a véleményem szimpatikus, nem szimpatikus. Ott van a, mondjuk a Moodle-ben, akinek ez mond valamit, ebben a támogató rendszerben egy csomó log, mikor lépett be, mit csinált, mit nem csinált, miért nem csinált, a határidőt sértett, aktív volt, törölt a másikból hozzá. De ezt mind le lehet olvasni, a Wikipédia hasonlóan tud ilyen logfájlokat produkálni. És hogyha jól van kitalálva, hogy mi volt a feladat, akkor ebből a logból a robot eldönti. Éppen most egy mongol hallgató csinálja ennek szoftveres változatát, az egyiket a sokból, hogy BSC diplomát, vagy hát alapdiplomát szerezze. Függvény szimmetria alapú önellenőrzés mit jelent ez? Hát a jogban is ismert, hogy meg kell kérdezni, hogy lehetette bűnös, meg hogy lehetette ártatlan, ugye, tehát mi szól ellene, meg mellette, ugye, hát az ügyész, meg az ügyvéd minimum ezt a két álláspontot képvisel, ez a matekban egy függvény szimmetria szerűséget jelent, azaz megnézem, hogyha az egyik állapot kihozott valamit, akkor egy ellentett mátrixot betolva, ez bonyolultabb, de rangsor szinten mindenképpen minden mátrix invertálható, tehát fordított sorrenddel tolom be a meglévő számokat oszloponként, attribútumonként, akkor ennek lesz egy ellentett eredménye, ha ez nem tükörszimmetrikus, amennyire csak lehet, akkor vagy az egész folyamatot el kell dobni a kukába, nem tudunk vele mit kezdeni, hogy szokták ezt mondani a jogi nyelven, hogy bizonyítékok hiányában ugye felment be, hogyha most ez vádról volt szó, vagy pedig egyes objektumok, tehát egyes esetekről nem tudok dönteni, ha pont az aktuális esetről, akkor egyelőre megvonja a bíró a vállát, a robotbíró, és azt mondja, hogy még további input kell, mert ennyiből nem tudok dönteni, vagy további eseteket figyelembe veszek, ki nem zárhatok, mert ugye az lenne az önkénytombolás ebben az esetben is, csak hozzáadó jelleggel lehet valamit csinálni. A hasonlóság elemzés láncok pedig azt jelenti, hogy a függvényszimmetria az csak egy rétege ennek a furcsa csip-csip csókának, ezt a végtelenben lehet ragozni, ezt itt most át is ugrom idő hiányában, egy a lényeg, hogy nagyon sokféleképpen lehet önmagunkat ellenőrizni. A végén nagyon sokszor az jön ki, hogy ez így értelmetlen. Ha visszatérünk mondjuk a pszichológiában a kérdőívek alkalmazására, akkor végtelen sok kérdőív alapján föl lehet tenni a kérdést, hogy az, amit valaki kihoz klasszikus, mondjuk szignifikancia alapú módszerekkel, klasszikus alapstatisztikákkal, az milyen adatvagyonra támaszkodik, és hogyha az jön ki, hogy a véletlen szám generált kiindulási állapotokhoz képest a valóságnak tűnő kérdőíves állapotok ugyanoda vezetnek, akkor azt kell mondani, hogy az emberek gyakorlatilag összehazudták a válaszaikat. Hogy ez most tudatos, vagy csak nem érdekli, ezen még lehet ragozni, ez egy önálló probléma, hogy mi a tudatosság matematikája, de lényeg az, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a véletlentől, így kell érteni a szignifikancia módszereknél nem nagyon zavaró, de egyébként igenis vizsgálandó adatvagyon minőségbiztosítási kérdéseket, és ez láncreakcióként a konzisztencia fogalma mentén létezik. Ez odáig megy, hogy ha például kitöltetnek bárkivel 100 kérdéses kérdőívet, akkor már azt is meg lehet lebegtetni a 100 kérdés megválaszolása alapján, többé-kevésbé őszinte megválaszolása alapján, hogy az illető férfias nő vagy nőies férfi, vagy férfias férfi vagy nőies nő, tehát az úgynevezett ténypozíciók is már elkezdenek kinyílni, hogy érezzük a pikantériáját annak, hogy ha kérdőívesztetnek velünk, akkor mire lehet még bele következtetni. És a GDPR az hogy szokott kinézni? Hát engedélyezi, hogy további feldolgozáson essenek át az adatok, ugye ez már a NAIC-nál kiverni a biztosítékot, de ha más jelzőket még hozzáfűznek, attól még ez a vizsgálat bőven beleférhet. És akkor hát kíváncsi vagyok a NAIC-nak a direkt véleményére, hogy ilyenkor mit mond, amikor már tényleg kibukik az, hogy erre is ment a játék. Mert az, hogy vidékies pesti, vagy pesties vidéki, az nem zavaró annyira, mint az előző példám, amit próbáltam mondani. Egy a lényeg, egy mátrixban, hogyha a válaszadók, a sorok, a kérdések, az oszlopok, a válaszok, a cellák, akkor cellánként meg lehet mondani, hogy mekkora mértékű hazugságpotenciál búvik meg mögötte. Legalábbis matematikailag ennek van értelme ennek a kérdésnek, és nagyon sok verifikációja van annak, hogy ennek van értelme. Jó, és a bizonyítékok hiányába felmentve, mindaz a sok ellenőrzési lépés, amit végre tudunk hajtani, az nem a bírói önkény kezébe helyezi azt, hogy valamiről mondunk valamit vagy nem, hanem ennyi adatból erre lehet jutni a többihez képest. Soha nem önmagában, ez önmagában is a kontinentális jognak az aljassága, ezt így kell kimondanom bele a hangfelvételbe, hogy nem valamihez képest, hanem önmagában. Ez egy másik, hogy kulturális hatások érik a bírót, meg a jogszabályoknak a filozófiai háttere, az sok mindent előír, de matematikailag nincs kényszer, és ez nagy baj. Hát akkor vitatkozzunk egy kicsit még egymással, meg magunkkal. Miért tűnik vajon egyes embereknek, egyes egyedeknek szimpatikusabbnak, hogyha homo homini lupus, az az ember-embernek farkasa, mint törvény létezik, akkor miért jobb az egyes embereknek, mint az emberi kultúra adott pillanatának, legjavát adott pillanatban, legjavát jelentő robotértelmezések a tényekre vonatkozóan. Tehát a mesterséges intelligencia az nem egy önmagáért való hókusz-pókusz. Az az, amit ma úgy gondolunk, hogy a legjobban tudjuk. Különben mi a csodának programoznánk le. Van egy Knuth nevezetű úriember, amerikai emeritált professzor a Stanfordon, és azt mondja, hogy tudás az, ami forráskódba átírható minden más emberi aktivitás, művészet. Ez nem leértékel, ez helyre tesz. Ez két világos dolog. Amit nem tudunk megprogramozni, az nincs, mondja ő most nagyon kisarkítva a dolgot. Az nagyon jó, mert majd meg fogjuk tudni programozni. Tehát ez nem azt mondja, hogy az nem érték, hogy ez nem jó, mert kevesek vagyunk hozzá. És amikor többek is utaltak a tükör szócskára, ugye az előző előadás, plenáris előadás részben, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha a ChatGPT-re, a Copilotra és társaira bármi kritikát mondunk, azt az emberiségre mondjuk. Arra a selejtes nyersanyag termelési kultúrára, ami a betáplált szövegtöredékekhez vezetett. Ami nem jó, az ezért nem jó az esetek 99%-ában. Néha mellé nyúl a programozó egy kérdőjel, vagy csak egy akármi vesző, pontos vesző, zárójel. Nem ott van pont, vagy a kacsacsőr, ez előfordulhat, de ez nagyon gyorsan kiderül. Az összes többi kritika az az emberiség kultúrfejlődésének kritikája, ezt ne felejtsük el soha.